Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós. Kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal, a szerkesztő Árva Brigitta, Kemény Dániel felel a hangért, és Kis Mária fogja felvenni azokat a telefonokat, amiket önök megcsörgetnek, hogy elmeséljék, hogy mit, hogyan, mennyiért vásároltak az otthonáruházba, miért jártak oda. Erre mondjuk nagyon könnyű és nagyon egyszerű a válasz, azért, mert nem volt más. A 60-as években volt egy ilyen kormányhatározat, hogy vannak boltok, ahol ezt ruhát lehet kapni, van, ahol élelmiszert, és van, ahol bútort, és az otthonáruházt nevezték ki. Ugye ezek korábban divatcsarnok volt maga az épület, szóval, hogy a divatcsarnok helyén jött létre az otthonáruház, ami hát megelőzte a város szélén lévő mindenféle skandináv bútoráruházakat, és hihetetlen, hát igen, tehát az majd ki kell, hogy derüljön az elkövetkezendő két órában, hogy mennyire volt extra a otthonáruháznak a kínálata, mert a 61-es indulásnál ugye azért ez kapcsolódik az hozzá, hogy javárjál, igen, tehát nem mondtam még el a telefonszámunkat, jó. Jó, persze. De azt hittem, hogy mindenki tudja, mindenkinek el van mentve, de közben Árva Brigitta azért figyelmeztetett, hogy nem. Szóval az otthonáruház ma a témánk, és aztán már mindjárt beszélek róla, a telefonszámunk pedig 24 06 95 3, illetve 24 07 95 3, SMS-t pedig a kedves bátor hallgatók a 06 30 30 30 95 3-ra írhatnak. Szóval, amikor Hruscsov kitalálta, hogy épüljenek lakótelepek, akkor azt találták ki itt Magyarországon, hogy hát a lakótelepek berendezéséhez az a legegyszerűbb, ha egyforma bútorokat gyártunk, mert nem lehet belőle nagy baj. Adott a hosszúság, pont befér a kis szobába, és lehet élni, mint Marci Hevesen. Na most ezért hozták létre az otthonáruházat, amely a Rákóczi út 72-74 szám alatt van, és az előzetesben már említettem, hogy múlt héten, vagy legalábbis az elmúlt két hétben volt egy lakhatással kapcsolatos konferencia, és ennek apropóján voltak ott filmvetítések, viták, meg mindenféle érdekes dolog, és sajnos, tehát akkor be lehetett járni magát az épületet. Én ezt elmulasztottam, talán van olyan hallgató, aki ott volt, megnézte, látta és tapasztalt valami érdekeset. Úgyhogy meséljék el, hogy hogyan vettek ott tévét. Ugye ez nagyon hangsúlyos volt, tehát az Orion, tehát az otthonáruház legtöbb hirdetésében, ilyen fali hirdetésében a tévé az hangsúlyos volt, annak ellenére, hogy tévét nem nagyon lehetett kapni, de például az épület tetejére egy tévé adótornyot szereltek fel, hogy ott tudják az értékesítésre kerülő készülékeket beállítani, hogy ne az legyen, az ember hazamegy, és azt mondja, hogy na, vettem egy tévét, azt nem jön rajta semmi, se a Magyar 1, se a Magyar 2, se a csehszlovák adó. Szóval 24.06.95.3, 24.07.95.3, mit vettek, mennyiért, mit dobtak ki, és mi lett a bútorral? Ez az Annó Budapest mai kérdése. Halló, jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok! Én Ila Eszter vagyok.
Kész csók!
Az otthonáruházról, 61-ben most, hogy mondta, jó, hogy mondta az évszámot, mert pontosan nem emlékeztem, hogy mikor nyílt meg. Én abban az utcában születtem, az Alsóerdősor utcában. Na most az elődjére, a divacsarnokra is tisztán emlékszem gyerekkoromból, meg arra is, hogy kiégett 56-ban, és Hát akkor ezek szerint 61-ben nyílt meg. Én arra emlékszem, 61-ben voltunk akkor, ott nagyon érdekes volt. A földszinten volt egy ilyen lemezbolt, azt hiszem lemezeket árultak csak, és akkor volt olyan először, hogy így körbe lehetett ülni a pulton, és a fülünkre, fejünkre tettük a fejhallgatót, és meghallgathattuk a lemezt, amit meg akartunk venni.
Tényleg?
Igen, igen, nekem ott vették meg a szüleim, emlékszem a Smetanától a Moldvát, és ott volt egy olyan lemez, ami lehetett hallani, de azt nem vettük meg, Kossuth Lajosnak a hangját, recsegve, ropogva. Tehát az utolsó éveiből, mikor meghalt, ugye akkor már valószínű, hogy már működött az ilyesmi, és felvették a hangját, hát nagyon nehezen lehetett pár szót érteni belőle. Ezen kívül ott, amire emlékszem, hogy miket vásároltunk, takarókat, de árra meg ilyesmire nem, és hát szomorú volt, amikor ott vége lett, és arra megyek el minden nap a busszal, hát valami rettenetes.
Miért?
De nagyon sajnálom, hogy nem tudtam bemenni, el tudom képzelni, hogy milyen állapotban lehet belülről, így most már körülbelül 20 éve lezárva.
Hát nem biztos, hogy rossz állapotban van, nem? Tehát nem történt ott semmi sem. Tehát
hát
szerintem...
csak amit így elhagynak, hát az
jó, hát nyilván.
Hát fölött a lakások vannak, igen. De hát ott alul, hát se ne tudja, nem tudom. Igen, de hát az egész Rákóczi út ilyen, úgyhogy nem csak az otthonáruház, hanem ott az üzletek azért úgy minden tizedik, amiben van valami. Ennyire turkáló.
Tömegre...
Ennyire emlékszem, az otthonáruház volt, tehát ilyen takarókat, meg ilyesmit, de erre a lenti, földszinti körbeülhetős lemezosztályra, aztán az később megszűnt, de így nyitották meg, és az nagyon érdekes volt, és mintha a tévére is, hogy volt egy tévé, amit lehet, mert ilyen körbe volt emeleten, ilyen, hogy mondjam, így ki lehetett könyökölni így az emeleten, ilyen, hát nem gang, hanem az első emeletet így körbe lehetett könyökölni, és ott, mintha tévé lett volna, amin néztük a műsort. Hát ugye nagyon kevés embernek volt még azért 61-be tévéje.
Mekkora tömeg volt, vagy állandóan nagy tömeg volt a záruházban?
Hát volt. Voltak, igen. Igen, és úgy általában, úgy visszagondolok, vagy ha régi felvételeket lát az ember a Rákóczi úton, mindig rengeteg ember ment. Hát szinte azt lehet mondani, hogy egymásba lehetett ütközni. Tehát mert boltot ért. És hát ugyanez volt benne egy áruházba is. Tehát ott mindig voltak. Hát még az elődjében a divacsarnokban, hát az fantasztikus volt. Ott tényleg minden volt. A madárkereskedéstől kezdve minden.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
Kérem szépen, viszont hallásra.
Készcsokon, viszont hallásra.
Mondhatok valamit?
Mondhat.
Kettő dolgot szeretnék. Egyrészt, hogy az elején elfelejtetted Kardos Józsefet megemlíteni.
Igen, igen, majd azt mondani fogom.
Nagy hiba, is képzeld el, hogy írt egy kedves hallgató, de nem neked, hanem valamiért a Pálinkásnak címezte az SMS-t, hogy azt üzente neki, hogy felkészületlen, és hogy kritikátlan, és nagyon sok az egója. Majd szerintem ti jóba vagytok, add át neki.
Jó, ismerem ezt a számot, ez a kedves hallgató szokott küldeni máskor is SMS-eket, tehát azt hiszem, hogy a Pálinkás
de a kedvence. De téged szerintem szeret.
Nyilván.
Pálinkás nem szerethet.
De sok sikert kívánunk neki, mert úgy látszik, hogy most elindult egy másik irányba. Nem lehetett bejárni csak a földszintet, ahol volt egy kiállítás, a lépcső le volt zárva, írja egy hallgató, tehát úgy látszik, hogy volt olyan, aki részt vett ezen a lakhatási rendezvénysorozaton. Telefonszámunk 2406953, 2407953. Kóboroljunk az otthonáruházban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tóth Istvánné vagyok.
Készcsó!
Barkóczi Ágota, így fogom bemondani. Én ott voltam tanuló az otthonáruházban. Na. Sőt, a fogadó bizottságban 1961. októberében lett átadva az otthonáruház, és én fogadtam ott a kedves vendégeket, akik megérkeztek az áruházban nyitásra. Csodálatos volt. Imádtam, igazából otthon volt. Tehát otthonomnak éreztem. Három szint volt, kőszinte ilyen körmegoldásban volt az egész. Minden emeletnek más színű köpenye volt a dolgozóknak. Csodálatos volt. Nagyon imádtam.
Tényleg?
És én az edény osztályon voltam tanuló, majd fölkerültem a másik emeletre, a bútorosztályra. A földszinten volt ilyen szőnyegeket árultak, műszaki dolgokat. Az első emeleten volt az egész edény és üveg osztály. Ezer cikk, ezer apró cikk volt a körnek a szélébe körbe.
Igen.
És a második emeleten volt a büfé, és az egész lakberendezés ott volt, mint bútorok. Csodálatos volt. Imádtam.
Milyen élményei kapcsolódnak ehhez, az áruházhoz?
Ehhez? Hát azért 20 év.
20 évet töltött ott?
Igen. Majd, hát közel 20 évet, igen.
Tehát ott kezdett tanulóként?
Az élet sajnos úgy adta, hogy abba kellett hagyni, tehát maradtam a kereskedelemben, de tovább álltam, de hát a mindenem. Ma is mindig örömmel, boldogan gondolok rá.
Miért voltak a különféle szinteken más munkaruhában az eladók?
Hát én gondolom azért egy rend, isteni rend volt. A dolgozókat gondolom itt tudták követni, hogyha elkóboroltak, vagy valamikor látták, hogy hó, vigyázat, a sötét kék az a földszintről való, a piros az első emeletről, a zöld a mit, másodikról. De úgyhogy szerintem egy nagyon jó dolog volt. Ez már olyan, figyelték a dolgozókat, hogy rendesen foglalják el a munkahelyüket.
Ja persze, az nyelesen elbóklászni.
Igen, igen. Nagyon-nagyon-nagyon csodálatos volt. Én erre csak nagyon nagy szeretetet tudok visszagondolni, és én láttam, megnéztem többször is az interneten, hát nagyon le volt amortizálva. Hát a szívem megszakadt.
Jól keresett ott?
Keresni? Hát kerestem, hát nem tudom így összehasonlítani ezt, azért a 60-as meg a 70-es idők, 80-ig azért azt nem lehet összehasonlítani a dolgokkal. Olyan volt, hogy kaptuk a rendes alapfizetést, és aztán penizálva voltunk, tehát tulajdonképpen a forgalom után kaptuk a jövedelmet.
És mennyire lehetett mondjuk, vagy mennyire volt könnyű, vagy mennyire volt nehéz bútort vásárolni? Tehát hiánygazdálkodás volt?
Szerintem nagyon kellemes volt. Gyönyörűen szépen bemutatva a fakokba a szobák, meg a konyhák, én főképpen a konyhabútoron voltam, az volt a fő központom nekem. Nagyon, nagyon szépen, kellemesen lehetett ülni a vásárlókkal szépen leülve, megtárgyalni, mindent be lehetett mutatni. Tehát szerintem szuper volt. Hát ahhoz az évtizedekhez, amik voltak akkor, hát szerintem extra jó volt.
Arra emlékszik, hogy hol volt a bútorraktár?
Igen, hát több helyen volt. A 9. kerületben volt, a Vihala utcában, akkor lent is volt, mondjuk a pincében is volt, akkor hát több helyen volt. Volt úgy, hogy mezőgazdasági kiáltás, most nehéz így mondanom, várjunk csak, mi volt akkor, a vásár területén volt.
A Városligetben, igen, tehát a Városligetben a régi BMW csarnok is raktárnak számított, amiből aztán később a Petőfi csarnok lett.
Igen, igen. Hát az az igazság, hogy már olyan régen volt, de hát ez volt. Úgyhogy mi igyekeztünk úgy megoldani a dolgokat, hogy ami már fogyóban volt, azt lehetett az áruházból is elvinni, de általában raktárról szolgáltunk ki.
Hány eladó dolgozott?
Hát két műszakban dolgoztunk. Egy reggel 8-tól 4-ig, és egy órakor váltottunk este 8-ig. És hát, most megmondom, hogy szinte ez osztályonként változó most azért, mert olyan régen volt, már nem nagyon emlékszem annyira vissza, hogy mennyien. Hát voltunk. Biztos volt, vagy hát 15-20 volt egy emeleten, biztos. Nem akarok rossz számokat mondani, mert azért már tényleg olyan régen volt.
Összejártak, barátkoztak, munka után találkoztak. Igen, mennyire volt, volt közösség?
Igen. Nagyon jó volt a közösség, mikor bezártunk, vagy munkaszünet, vagy műszak után össze is szoktunk jönni, a társaság, úgyhogy jó volt.
Igen. A Kardos József barátunk szedett össze nekem régi újságcikkeket, és az egyikben arról olvastam, hogy például az otthonáruházban tartották az áruházak szakmai ki mit tudját, tehát, hogy a Korvin áruháznak, meg a többi áruháznak a dolgozói elmentek az otthonba, és akkor mindenféle kérdéseket, műszaki, stb. Kérdéseket tettek föl nekik.
Most szerintem már utánam volt, mert én nem emlékszem.
Lehet, hogy önután volt.
Az igazság az, hogy először volt ugye minden naturáruházak voltak, úgyhogy otthonáruház, ottoáruház, korvin, stb. Utána aztán lett országos áruházi vállalat, aztán lett centrumáruház. Tehát mindig más lett a neve, aztán mindig más volt a vezetőség. Úgyhogy azért sok minden változás volt menet közben.
Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
Na, köszönöm én is, hogy meghallgattak.
Kész csokom.
Imádtam.
Viszont hallásra. Az otthonáruház a Rákóczi úton, ez a mai Annó Budapestnek a témája. Ha hallgatók, ugyanúgy, mint ahogy az egyik kedves hallgató, mint kiderült, dolgoztak ott, akkor azért meséljenek róla, hogy mondjuk melyik szinten. Nyilván van olyan hallgató, aki az otthonáruháznak vezetője volt, és az az érdekes ebbe a szakmai ki mit tud be, hogy az egyéni győztes az Schmuck Andor, az otthonáruház eladója volt, fiatal eladója, nyilván nem...
Örök ifjú.
Igen, nyilván nem a mostani Schmuck Andor, de lehet, hogy... Na mindegy, tehát ez a neve. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én vásárló voltam, nem vezető, de elmondom a történetet röviden. Volt akkoriban egy víkendházunk, aminek volt kettő szobája, és oda kerestem egy ilyen ezt a kettőt. És az otthon áruházban láttam ilyet, viszont nem lehetett kapni, csak pult alól. Na most összebarátkoztam az eladóval, elég sokat jártam a nyakára, amíg végül is lett egy ilyen, lett kettő darab ilyen heverő, úgy hívták, hogy Gabi, kihúzható, legnagyobbítható, ágynemű tartós, tehát egy szuper jó darab volt, és meg kell, hogy mondjam, a mai napig remekül üzemel, ne, hogyha azon aludnék.
De jó. Mennyibe került?
Hú, na most nagyon nehezebb kérdezett. Nem tudom, hát egy pár ezer forint volt biztos.
És kellett?
Nem tudom, ez a 70-es években volt valamikor.
Erre próbáltam az előbb utalni egyébként a kedves hallgatónál, amikor kérdeztem, hogy mennyire lehetett jól keresni, hogy létezette az, hogy a vásárlók kénytelenek voltak valami kis zseppénzt dugni az eladó zsebébe, hogy hozzájussanak valami termékhez.
Igen, és még úgy előttem van ez az úriember, egy olyan alacsony, kövérkés úriember volt, és aztán a végén mondom, hogy sokat jártam a nyakára, akkor már úgy kedves is volt, és minden is akkor mondta, hogy ekkor és ekkor lesz.
De hogy sikerült kiszúrni?
Én nem tudom, lehet, hogy láttam azt a heverőt valahol, vagy valakinél. Ebben nem vagyok biztos, hogy ott láttam először, de hát miután ez egy jó kis áruház volt nekem második emeleten a bútorosztálya, tehát oda mentem, és ott is volt. Csak aztán után nem lehetett megvenni, hanem csak rendelni lehetett, és nagyon-nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Szóval sokáig jártam a nyakára a pasinak, az biztos. De nagyon örültem, mert mondom, a mai napig az teljesen jó darab.
És ez a nyakára járás, ez abból is állt, hogy valami kis pénzt adott neki?
Így igaz, persze, hogy mennyit azt kérdezve, az fogalmam nincsen, de kellett neki azért a zsebébe valamit utosnom. Hát nem, ahogy mai pénzzel nem sok volt, de kellett. Hát anélkül nem ment akkor.
Máshol meg tudta volna venni ezt a Gabi heverőt?
Ugyan?
Máshol meg lehetett volna venni? Máshol lehetett kapni?
Nem, én máshol nem láttam ezt. Nem, csak az otthonáruházban láttam.
Akkoriban voltak egyébként bútorboltok?
Hát, kimondott bútorból. Én nem kerestem soha bútort, ez volt az egyetem, amit akartam venni, mert ez fontos volt, hogy valami aludjunk.
Értem.
Úgyhogy ezt nem tudom így megmondani, de az biztos, hogy egy olyan jó darab, és nem most volt, hogy vettem, hogy a mai napig ez még kemény is a fekvő felülete, kihúzható egy-két méter körülbelül, tehát egy magas, valaki is aludhat rajta. Úgyhogy totál jó. Én nagyon, és mindig azt akartam így mondani, hogy ha akárhányszor elmegyek ott a Rákóczi úton buszra, vagy valamivel, mindig rágondolok, és oda nézek, hogy Istenként mit vettem én a Gabi heverőimet.
Igen, és hogy mennyire rossz állapotban van.
Már az áruház.
Igen.
Nem a heverő, a heverő.
Nem, hát azt értettem, hogy Gabi az jól szolgál.
Igen, Gabi az tökéletes. Igen, és még lesz is, még nagyon sokáig gondolom.
Köszönöm szépen.
Úgyhogy sajnos elég baj az, hogy bezárt, én nagyon szerettem egyébként is, mert tényleg sok-sok minden volt, sok-sok osztálya volt. Én szerettem azelőtt is így lógni az áruházakba, körbenézni mindent, tapogatni, amit lehet, hogy kipróbálni, és nagyon sajnáltam, amikor bezárták.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
Ennyi volt a történet, nagyon szívesen.
Kész csókon, viszont hallásra. 24.06.953, illetve 24.07.953, SMS-t a hallgatók a 0630303953-ra írhatnak. Árva Brigitta, a szerkesztőm kirakta a Budapest régi képeken Facebook csoportra a témát, hogy ez lesz ma. Nagyon sokan lájkolták, és nagyon sokan írtak egyébként, illetve szóltak ott hozzá a témához. Egy hallgató ugye azt írta, hogy nagyon jó áruház volt, itt vettem a Csongrád konyhabútoromat. És aztán azt írja Kovács Kálmán, ami örök emlék marad az áruházból, hogy a második gyerek feltétele egy mikró és egy robotgép volt a nejem részéről. A mikró már rég otthon volt, és egy szeptemberi délelőtt elindultunk robotgépet venni az otthonáruházba, mert akciós volt. Az áruházból egyenesen a szülészetre vittem a nejem, és délután már mehetünk a nagyobbik fiammal babanézőbe. Aztán láttam ott az oldalon, hogy valaki még egy kicsit ezen poénkodott, hogy vajon mi lett volna, ha nem lett volna ez az eszköz.
De viszonylag gyorsan megoldották, hogyha az volt a feltétel, hogy egy Turmix gép és egy mikró is. Amint megvették, már jött is a baba.
Így. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Én szeretnék hozzászólni a műsorhoz, nagyon kedvelem egyébként is ezeket az összeállításokat, amikbe belefogott, vagy belefogtak etéren. Uh-huh. Azt szeretném elmondani, hogy most már szó volt itt ugye, hogy raktár, meg árutárolás, meg értékesítés, meg pultozás, meg jattolás, meg
egyébként.
Azt szeretném elmondani, hogy én nagyon meg voltam elégedve azzal, ami annak idején a képzés volt, hogy ma, ha összehasonlítom a kereskedelmi dolgozók, mármint akik a pult mögött állnak, hogy tájékoztassák a vásárlókat. Halló?
Itt vagyok, hallgatom.
Hogy akik tájékoztatják a vásárlókat, hogy mennyire képzettek, nem csak néznek félre, meg oldalt, meg az ajtót, meg azt nézik, hogy mi van a kosarabban, uh-huh. Nem. Manapság már nem divat képezni azokat az embereket, akik kiszolgálnak, és ahol a vevő érdeklődik. Annak idején, amikor ez az áruház is működött, és az áruháznak egyik kapcsolódó társáruháza volt, például a Keravillnak egy-két nagy áruháza. Na most itt olyan emberek álltak a pult mögött, akik tudták, mi az, hogy vatt, meg volt, meg abszorciós hűtő, meg a kompresszoros hűtő, tehát képzett emberek voltak. Uh-huh. Nem kellett a vevőnek nézni, hogy jaj, de szép, akkor megvesszük. Nem. Akkor elmondták, hogy a Pannonia motorkerékpár 5 másodperc alatt, 5. sebességben 120-ba van. Tehát képzettek voltak. Volt egy ipari kereskedelmi tanulóiskola, uh-huh. ami működött a Százados úton, lehet, uh-huh. hogy még ma is megvan az az iskola, nem tudom, de ott működött egy iparcikk kereskedelemmel képző. Tehát ott műszaki szaktanárok voltak, akik képezték azokat a fiatalokat, akik majd később pult mögé állnak, vagy uh-huh. esetleg üzletvezetők lesznek, vagy áruház igazgatók.
Igen, értem.
Tehát oda lehetett menni általános iskola után, de csak igen jó bizivel, tehát ahogy én nézegettem ezeket a besorolási anyagokat, hát ott ilyen jeles eredményű, és érettség után esetleg akik bekerültek. Na most innen kerültek ki azok, akik a szakma területén helyezkedhettek el, mert ugyanúgy volt, mint az egyetemeknél, hogy volt szakterület, tehát volt olyan, hogy műszaki, volt olyan, hogy ruházat,
igen.
volt olyan, hogy élelmiszer, tehát nagyon szépen annak idején, hát ugye a pedagógus társadalom, akik ezzel foglalkoztak, nyilván úgy állították ezt össze, hogy a pult mögött ne analfabéták álljanak, hanem tudják, hogy a liszt az mit jelent, és mit jelent az, hogy vatt.
Igen.
Hát, tehát csak arra akarok kitérni, hogy nem akarom elhúzni az időt, hogy képzett embereket adott ki ez a tanulóiskola,
igen.
3 éves időszakkal működött az oktatás, olyan területen, amiket ugye említettem, de volt még más. Volt faipar is benne például. Hát a butorosok az előbb szó volt, hallgattam a butorosokat. Uh-huh. Hát ha valamelyik vásárló érdeklődött, hogy miből készül ez, hát annak a fiatalnak meg kellett tudni mondani, hogy ez egy kőrisfa. Ma, hát azt se tudják, hogy a kőr is miért olyan fehér. Na mindegy, most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy disztingvált kereskedelem volt, tehát nem volt sok áru, nem volt nagy választék, de ami volt, az úgy került a pult mögé, hogy nem azért vettem meg, mert ki volt rá írva, hogy 25 forint 70 fillér. Szóval érti, hogy igen. Elmondták, hogy ez mit takar ez az ár.
Igen.
Ugyanígy volt a televízióknál is. Ugye abban az időben, hát még amiről eddig szó volt, ugye a 56 után már ugye megjelentek a televíziók, de most ez 60-as években ez virágzott ez az iparci kereskedelmi tanulóiskola. Hát itt már akkor okították a televízió működési elvét. Hát innen kerültek ki akkor a legjobb tévészerelők, akik később ugye arattak, mint szakipar résztvevői, hogy úgy mondjam.
A legjobb ugye, maszek munka volt, igen.
Telefonálok, és majd jön a tévészerelő.
Igen.
Volt. Ma már nincsen. Meg ma már nem értenek a tévéket. Vesz valaki egyet, azt annyi kész. Elroblik, vesz egy másikat, azt annyi.
Értem.
Tehát én nagyon sajnálom, hogy ma nincsen egy ilyen középiskola, ahol olyan szakiparral foglalkozó képzés folyik, mint ami akkor ott a százados úti műszaki kereskedelmi tanulóiskola, ez volt úgy tudom a neve, kiadta a gyerekeket, akik elhelyezkedtek a kereskedelembe. Most bérekről nem tudok nyilatkozni, mert én nem foglalkoztam ezzel, és abban az időben még nem is dolgoztam ezen a területen. De később, amikor már ugye kikopott az oktatásból a műszaki szakterület oktatása, hát most a mairól ne is beszéljünk. Csak ezért jutott eszembe, hogy hadd mondjam el, hogy azért volt itt valamikor egészen alapszinten műszaki oktatás.
Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Én köszönöm, hogy meghallgatott.
Kész csokom, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Egy hallgató azt írja, hogy a polc mögött árasztam, nyári gyerekként dolgoztam az első emeleten az 1000 apró cikk osztályon. 24.06.953, 24.07.953 az otthonáruházban történtek, és a nagy kalandok vannak itt a mai annóban. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Halló. Kész csók!
Halló, jó napot kívánok! Hall engem, mert én nagyon halkam.
Nagyon jól hallom önt.
Nagyszerű. Nos, Kis Marianna nevem. A helyzet az, hogy én egy évek óta egy ritka kincs birtokában vagyok. Egy 1936-os kis naptárnak a birtokában, amelynek rá van írva, hogy boldog új évet kíván a Magyar Divatcsarnok.
Igen.
Budapest, 7. kerület, Rákóczi út 72-74.
De jó.
És fantasztikus dolgok vannak benne.
Na.
Ez nyilván az édesanyámtól maradt rám. Először is leírják a Magyar Divatcsarnok fejlődésének történetét benne. Hogy azt mondja, hogy 1893-ban alapított a Rutkai Antal édesapja. A Magyar Divatcsarnokot a Hársfa és Veselényi utcák sarkán lévő épületben. Akkor átköltöztek 1928-ban a Rákóczi út 74-es számú palota udvarába, és végül is berendezték az egészet 1935-ben. És akkor alá van írva, azt mondja, hogy így fejlődött, és Isten segítségével így fejlődik tovább is a Magyar Divatcsarnok, amely a közönség ragaszkodását azzal akarja meghálálni, hogy napról napra mindig olcsóbbá és olcsóbbá igyekszik tenni a mindennapi életet. Halló,
bárcsak, engem? Igen, bárcsak én tudnék ilyen szép mondatokat írni.
Tessék?
Bárcsak én tudnék ilyen szép mondatokat írni, mint amilyeneket felolvasott.
Gyönyörű. Na most az érdekessége még az, hogy ugye ők el akarják mesélni a nyájas olvasóknak, uh-huh. hogy mi mindent lehet kapni, és ez olyan ügyesen csinálják, hogy ABT sorrendben tényleg A-tól Z-ig felsorolnak mindent, megjelölve az emeleteket római számmal, hogy mit hol lehet kapni. Hát fantasztikus, kezdik ugye az Abroszokkal, utána van ezen a jót mulatom, hogy Balta az a harmadik emeleten.
Jó, hát azért kapható, az kell, persze.
Baromfi pedig a negyedik emeleten, utána rögtön jön, hogy Bársony. Úgyhogy itt aztán tényleg minden van, és akkor ezekhez még ilyen nagyon aranyos kis rajzocskák is vannak. És közte meg rengeteg hirdetés. Tip-top embernek, tip-top minden keféje. Rádió tipőgyár, lúttal betétes gyermektipői a legjobbak.
1935.
A vászon vállalat. Uh-huh. Ügyeljen a védjegyre. Jaj, annyira örülök, hogy ezt megtaláltam.
Én is nagyon örülök, hogy...
Évek óta őrzöm ezt a kis naptárt.
Uh-huh.
Most látom, hogy a hátán az ilyen kis vászonkötés azt mondja, hogy 1784, ez az évszám, Goldberger anyagok nagy választékban, magyar divatcsarnok, és ugyanez a cím, a Rákóczi úti cím. Hát akkor ezek szerint jóval később lett divatcsarnokból.
Igen.
Hát ez jóval későbbi dolog. Hát köszönöm, hogy meghallgatott.
Én örülök, hogy elmesélte ezt, és hogy előkerült ez a naptár. Kész csók, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Greszvei Sándorné vagyok.
Kész csók.
Konkrét emlékeim vannak.
De jó.
Zavarban vagyok, mert az egyik volt eladó, azt mondta, hogy 61. októberében nyitották az otthonáruházat. Nem tudom, erre van-e pontosabb dátumuk.
Én azt hiszem, hogy 61. szeptember.
Nos, azt akarom bizonyítani, hogy 61. szeptember 8-án vásároltuk meg az első bútor garnitúránkat. Minden komplikáció, meg külön fizetés, meg trükk nélkül.
Igen.
Ami állt két heverőből, olyan ágynemű tartóval, ami a végén volt, tehát egy önálló bútordarab volt, és ilyen éjjeli szekrénynek is funkcionált. Akkor dohányzóasztalt két fotellel, amelyik ugyanolyan volt, mint a heverő, egy könyves szekrényt, és egy rolós szekrénykét, amit varródoboznak neveztek, de mi ilyen újságtartónak használtuk.
De új lakásba költöztek?
Ez ajándék volt, pontosan tudom, hogy ez az egész garnitúra 10.000 forintba került.
De hát ez gyakorlatilag egy teljes lakásfelszerelés.
Hát egy szobának a berendezésére volt alkalmas, és hozzáteszem, ha már ennyire belemegyünk itt a pénzekbe, az én fizetésem OTP gyakornokként 1060 forint volt, a férjemnek meg 2300 volt, mint egy fiatal agrármérnöknek az első fizetése.
Értem.
Csak így arányait mondom, hogy így alakult. Nos, a másik észrevételem volt, már sajnálom, hogy nem úgy tettem, ahogy utólag gondoltam, mert most elmentem, hallottam erről a kiállításról.
Igen.
És én nem tudom, hogy mit kellett volna ott nézni, mert azon kívül, hogy ilyen makettek, meg tervrajzok voltak kiállítva,
igen,
meg ilyen titokzatos, nem tudom mik, ilyen műszaki, nem tudom mik voltak azok, meg egy nagy rumli. Szóval én nekem nagyon nagy csalódás volt, mert én valamit vártam.
Ja. Igen, de hát nyilván... Hát
köszönöm szépen, ennyi konkrét emlékem van.
Értem.
Az otthonáruházzal kapcsolatban.
Kiszállította haza a bútort?
Teszik?
Kiszállította haza a bútort?
Valami tefus, aztán tefus. Hát nagyon közel, mert a Vas utcába gyűjtöttük be, akkor, mert másnap onnan mentünk az esküvőre, én ott laktak a szüleim, testvéreim, és hát nem volt nagy távolság, de úgy tudom, a tefu.
Értem.
Volt egy ilyen szállító szervezet.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
Nagyon köszönöm.
Kész csókon, viszont hallásra.
Köszönöm, hogy elmondhattam. Viszont hallásra.
Nem beszélsz, Dániel. Nem mondasz semmit. Azt mondjuk, hogy 24 06 953, az otthonáruházról szól a mai Annó Budapest, úgyhogy biztatom a hallgatókat, hogyha ők is mondjuk NASZ ajándékot vásároltak, vagy televíziót ebben az épületben, a Rákóczi út 72-74 alatt, akkor meséljék el a történetét. Az is kiderül a leírásokból, és onnan tudom, hogy 1961. szeptemberében nyílt meg a kórház, nem a kórház, hülye vagyok, az otthonáruház, mert ne rögjél, Dani, mert hogy egy 1961 augusztusi népszavát küldött át nekem Kardos József, ami arról szólt, hogy napokon belül megnyílik az áruház, és hogy ez lesz a főváros legjobb és legmenőbb áruháza, 1000 apró cikkel, meg bútorokkal, meg mindennel, műszaki újdonságokkal, úgyhogy igen, tehát nem október volt az. Nos, még néhány vélemény a Budapest régi képeken Facebook csoportról, amíg a hallgatók megtalálják a telefonszámot, vagy megtalálják az emlékeik közt az otthonáruház foldert, és esetleg számlákat, és elmesélik, hogy mi történt ott, akkor addig néhány vélemény még megérne ez a téma, és egy interpellációs kérdés Budapest egyik fő utcája, Rákóczi út tele elhagyott üzletekkel és egy csontvázzal, az is évek óta, hát ez a csontváznál az otthonáruházra gondol a kedves Facebookozó. Aztán másik hallgató azt írja, hogy minden volt itt, ami a háztartásban kellett. Valaki hozzátette, hogy és az kellett, amit lehetett kapni. Ugye erről beszélt a kedves hallgató, hogy nem volt olyan nagy áru bőség, tehát nem lehetett válogatni. Hát ez a klasszikus vicc, csak most nem fogom elmondani. Valóban nem voltak ekkorák az igények, írja a hallgató erre válaszul, a választékok, de ha kellett röltex, textil, konyhafelszerelés, háztartási gép, bútor, tévé, telefon, nem mobil, kerékpár, kismotor, ékszer, bizsú, stb., akkor sokszor megmentem az 1000 apró cikk között keresgélni, többet ért sok mai plázánál, most így siralmas az otthonáruház, írja a hallgató. Gyermekkorunkban, ha sétáltunk arrafelé, a Rottenbiller utcában laktunk, sokszor bementünk nézelődni, végigjártuk az emeleteket, természetesen a játékosztály volt a kedvencünk, de előtte azért kaptunk fagyit a Szabadságszálló fagyizójában. Kis túlzással állítottam, hogy a kerület legjobb fagyját ott mérték, meg a Royal szállóban. Aztán egy másik hallgató azt írja, jártam az áruházban is, és az udvarában lakott egy rokonom, emlékszem a gyönyörű üvegtetőre, ami az udvart fette. Répási Jánosné azt írja, hogy az első televíziójukat az otthonáruházban vették 1969-ben, és azt írja Cékus Jób, hogy az Állami Áruház című filmben, igaz, propagandafilm volt, WC csésze és kerti törpe is volt kapható. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Halló!
Itt vagyok, hallgatom!
Jaj, köszönöm szépen, a kollégája viszívat. Én az előbb említette a bútort és a bútor szállítást.
Igen.
Igen. Nos, hát én a Tefu taxizál dolgoztam, mint bútorszállító.
Aha.
És akkor, ha jól emlékszem, ő majd segít, de később egészen biztos Kristálynak hívták azt a kocsmát, vagy nem tudom mit, ami ott volt a sarkon, és mi ott parkoltunk előtte a másik oldalon az áruház oldalán, és vártuk a kedves ügyfeleket, akik vették a bútorokat, vagy amikor el kellett menni érte a Városligetbe, akkor oda mentünk. Bizonyám. Barkasz kis teherautóink voltak.
És ezzel jól lehetett keresni?
Ezzel nagyon jól. Igen, igen, igen. Ez úgy volt, mint a bizonyára emlékszik rá, a régi taxiknál volt egy taxióra, le kellett csapni a zászlót, és akkor az mutatta, hogy 30 forint, 40 forint, kutyafüle, farka, és akkor általában a dupláját mindig megtudtuk, mert azért fölvittük a bútort, volt, ahol még össze is raktuk. Egy jó gűrszös meló volt, de viszont nagyon lehetett vele keresni.
Akkoriban jó nehezek lehettek a bútorok.
Igen, akkor még nem olyan volt, mint most, hogy lapra szerelve és kapd a hónod alá, aztán otthon nem találsz meg három csavart, hanem azok szépen egybe voltak, ahogy mondja.
És volt egy beosztott rakodója?
Nem, a sofőr, mindenkinek volt egy kis autója, nem tulajdon volt ez, persze, hogy nem ez a fő taxié volt,
igen.
Emlékszik rá talán, Latos volt, aztán volt, amelyikre lehetett ponyvát is húzni, Barkasz, csodálatos, három enger, két ütem.
Hát nagyon tervezem a Barkaszt, mint témát az Anna Budapestben. tehát az elég furcsa kis szerkezet volt, és magyarul az volt, hogy a vásárlók cipelték fel a saját bútorukat a saját emeletükre, ha éppen nem volt lift, vagy nem fért bele.
Igen, igen, illetve hát, hogyha hazavitették, mert volt, aki meg tudta oldani ritkábban, de általában ugye a tefotaxi vitte haza, akkor a sofőr, vagy hogy ott voltak mindig ilyen csellengő emberek is, akiket az ember összekapott, és akkor följött, és akkor segített 10-20 forintért, nagyon jó pénz volt. És én még egyszer visszatérek arra, a kocsmára nem emlékszik, arra, én mondom kristály, nem tudom, ott most is megvan-e még.
Nem tudom, hogy melyik kocsmára gondol. Nagyon sok kocsmát tehát ismerek.
Stimmel, ha elindulunk a Barostér felül, akkor ott van jobbra az Alsóerdő, milyen utca segítsen?
Alsóerdősor.
Az áruháznak, kérem.
Az Alsóerdősor.
Igen, az Alsóerdősornak az innenső sarka volt a kocsma, a másik felem pedig az otthon áruháznak a árkádos része.
Keményen koppan az a szó, az egy CBA volt az elmúlt 15-20 évben.
De, igen, de akkor még de nem. Hát a 60-as években az egy kocsma volt, csapol sör volt, azt tudom, és ott mindig, igen, még rendetlenül, még vezetés előtt, alatt is megittunk egy-egy pohár sört, főleg nyáron, de nagyon jó csapolt sörük volt.
Nem vagyok annyira öreg, hogy 1961-ben ott lettem volna, vagy jártam volna a kristályban.
Igen, igen, de mindent tud maga azért.
Nagyon megtisztelően. Mindent én sem tudok természetesen, de nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte a hazaszállítás történetét.
Igen, ez így működött, igen, a vevő kifizette, és akkor lejött a blokkal, és akkor az elsőben sorba álltunk, most is mind nem beszekedve, mind a taxiállomáson a taxisok. Az első az mindig megkapta a időt, mentünk, bejutek, ott már mentünk és védtük is. Sőt, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Kérdezem még, ha mondod.
Igen, sőt, ha emlékezetem nem csal, még a tévék is iszonyatosan nehezek voltak, meg az összes ilyen híradástechnikai cucc, rádiók, lemezjátszók.
Jó, akkor annyiban egészítem ki, hogy az első tévék még ezek a Tisza, meg azt hiszem, nem, a Duna az már nagyobb volt, a Tisza az egy könnyű tévé volt, de volt a Duna tévé, az olyan nehéz volt, mint a dög.
Igen, igen, nekünk az volt.
Igen.
Nagymamám.
De a fekete-fehér volt?
Persze.
És örülök, hogy említette a tévé egy, vagy a két adót, meg a cseh adót, mert az egy külön bónusz volt, akinek volt a háztetőn fönt egy jó kis hosszú antenna, és tudtuk fogni a csehszlovákokat. Az nagy élmény volt Budapesten, hát aztán máshol biztos könnyebben.
Értem. Nagyon kedves, hogy telefonált, uram. Készüljön a Barkasz témára, egyszer ezt még végig fogjuk beszélni.
Figyelemmel kísérem, köszönöm, viszont, hogy meghallgatott.
Viszont hallásra. 24.06.953, illetve 24.07.953, az otthon áruháza mai Annó Budapest témája. Egy hallgató azt írja, hogy az áruház végleges bezárás előtt 50%-os árkedvezménnyel vettem egy perzsa szőnyeget, amely mai napig a szoba közepén van. Egyébként az árukat a bolyszolgálat szállította. Az a tényleg volt ilyen, hogy bolyszolgálat, erre nem is emlékeztem már. Az áruházban volt kirendeltségük, hallgatójuk, írta alá a kedves hallgató. Egy másik van a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Szervusz Miklós, Szalai Péter vagyok.
Szervusz Péter!
Na, nagyon rövid leszek, csak annyit szeretnék mondani, hogy az anyukám még 1970-ben, amikor én 2 éves voltam, akkor vettek ott az otthonáruházban egy hajnalka szekrénysort, egy ilyen 4 darabból álló sorozatot, amiből egyébként láttam annak idején katalógust, és sok mindenből lehetett választani. És csak annyit akarok mondani, hogy ezek a mai napig itt vannak a nappaliban, a mai napig anyagból vannak, és a mai napig bírják.
Igen.
Nem tudom, hogy hogy csinálták, de ezek a mai napig bútorok.
Be kell vallanom, hogy a nagyságos asszonnyal beszélgettünk az otthonáruházról, és ő mondta, hogy az a bútor, ami egyébként az ingatlanunkban található, az is az otthonáruházból származik, és hogy... Igen. Megvette ezt a feleségem, és aztán rá 2 hétre megnyitotta Magyarországon az első IKEA. És akkor, mindegy, most ez reklám volt, vissza az egész.
Jó, hát tehát megnyitott a svéd... IKEA bútor, hogy is mondjam, nálunk is van a lakásban IKEA bútor, és...
Nem bírnák, igen, bírja. Tehát
ezt a terhelést, ezt a használatot, ezek a több mint 40 éves bútorok sokkal jobban bírják, tetszetősek,
igen.
És egy másik szobába azoknak az alapján ugyanabból az anyagból én gyártottam egy másik szekrénysort, és tökéletesen bírják.
Mi is pont ezt beszéltük, hogy ahány költözést megértek már ezek a bútorok, a svéd bútorgyár termékei azok nem bírták volna ki.
Na, hát csak ennyit szerettem volna mondani, hogy akkoriban még anyagból dolgoztak.
Köszönöm
és
szépen.
Akkoriban még mi is anyagból készültünk.
Köszönöm szépen, hogy hívtál, Miklós, szervusz.
Köszönöm szépen, szia.
Halló, jó napot kívánok.
Halló.
Kész csók.
Tarján Zsuzsa, jó napot kívánok.
Kész csókom, Pankszented Miklós vagyok.
Én azért hívtam, mert az én apám akkor éppen a divatcsarnok igazgatója volt, amikor ez működött. És itt a leírataiban, ami írt az áruházatról, még találtam olyan kiegészítéseket, hogy mekkora volt ez a négyzetméterében, ez körülbelül 10 000 négyzetméteres volt ez a divatcsarnok, és ott érdeklődött a pénzek miatt, hát az, hogy mi mennyibe került, azt nem tudom, de arról például írt, hogy az eladók abban az időben olyan 150-180 pengőt kaptak, ami hát akkor egy elég jó fizetésnek tűnt. De döntően azért hívtam, mert az jutott eszembe, hogy talán emlékszik az otthonáruház neonjára. Ami egy ilyen viszintesen álló sor volt, és állati erős fénnyel annyira, hogy az Erzsébet itt pesti hídfőjétől lehetett látni.
Tényleg?
Mert az O betűk azok úgy emlékszem, hogy úgy külön is villogtak, és hát mondjuk akkor olyan baromi sok ilyen neon nem volt, de hát ezt végig az egész Rákóczi úton lehetett látni.
De nem függőleges volt az otthon felirat?
Nem, szerintem viszintes.
Viszintes?
Hát egymás alatt voltak a betűk.
Ha egymás alatt voltak a betűk, akkor
aha,
az függőleges.
Egymás alatt voltak, igen.
Akkor az függőleges.
Úgyhogy, és hát mondjuk nem tudom, hogy azt mondta valaki, hogy tulajdonképpen ez az egész divatcsarnok, most mellette valami irodaház van.
Igen.
Az egy üres telek volt tulajdonképpen 56 után, mert az a része teljesen tönkrement, és azt nem építették újjá.
Pedig terveztek oda egy, tehát az régi újságcikkekből az derül ki, hogy oda egy másik áruházat terveztek.
Hát igen, mert szóval ez gyakorlatilag egybe volt.
Igen.
És az a része aztán eltűnt.
Igen, az fontos,
és
hogy...
hát amikor aztán megnyitották, ugye, ami a párizsi áruház volt, mert az be volt zárva, és akkor a divatcsarnok és az otthon áruház az egy cégbe tömődik.
Egy cég volt, igen. Tehát még az otthon áruház vezetése, az gyakorlatilag a korábbi divatcsarnok vezetése volt.
Igen. Hát az én apám a Rutkainál volt tanuló, és úgy tanult tovább, és aztán lett a divatcsarnoké, majd értem, a Centrum áruházaké, igen.
Az édesapja feljegyzései melyik évből származnak?
Micsoda?
Amit az édesapjától idézett, az mikor?
Amikor a Rutkaiék ezt az áruházat megvették, mert ez a Rutkai, pillanat, olvasom, tulajdonképpen ez két testvér volt, akik Zsámbékon vettek birtokot, és az egyikük lett a cégvezető, mert ez jobban imponált neki. Aha. Hát ez a 30-as években, ha jól olvasom.
Értem.
Akkori. Igen. Hát 28-ban alapították, arról beszéltek, és akkor 30-ba vették át a Rutkaiék, a Rutkai Antal és a Pál. Akkor kezdődött az áruház szervezése. Akkor még mondom magának, azt mondja, a Rákóczi út 72 alatt egy szálloda működött.
Igen.
És annak épületét vették meg, és kezdték az alakítást, és az összes falakat 4 főfal kivételével elbontották, és építették a kocka alakú csupa ablak épületet, ami 1935-36-ra lett készen.
De jó. Ezek is
és
fontos
információk. És akkor összekapcsolták a régi üzlettel, és így lett az áruház.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
Köszönöm én is.
Kész
csókom. Örülök, hogy ilyesmiről is hallok.
Én.
Már az emlékeim miatt is.
Igen, éppen ezen gondolkodtam, hallgatva az évszámokat, ahogy így megyünk visszafelé az időben, hogy 1935, 1938, 1936, 1928, tehát ez olyan, mint egyszer az addig Jumi Kádárében volt egy ilyen játék, hogy arra biztattam a hallgatókat, hogy meséljék el, melyik volt az első tűzijáték, amit láttak.
Hát én erre nem emlékszem.
Én nem, de ma nem is téma, csak példaként mondom, hogy igen, volt egy kedves hallgató, aki arra emlékezett, hogy 1918-ban már biztos, hogy volt tűzijáték augusztus 20-án.
Az isteni. Ja. Az isteni. Úgyhogy én nekem ezek a, amit most hirtelen itt kikerestem, amikor hallottam, hogy miről van szó, és nekem ez a neon, ez állandóan beúrik a szemembe. Biztos más is emlékszik.
Persze. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Én is köszönöm. Viszont hallásra.
Arra gondolok, Dániel, hogy a kedves hallgatót azt most adjuk vissza, aki a vonal túlsó végén vár bennünket, mert hírek jönnek, tehát nincs olyan rövid történet, amit egy percben el lehet mesélni, illetve van, tehát, hogy Raskolnikov elbaltázta, ha megpróbáljuk egy mondatban összefoglalni a bűn és bűnhődést. Ennyi volt az egy perc.
Ez még valami, amit nem ismerek és nem láttam, vagy nem néztem meg, vagy nem olvastam el, vagy nem figyeltem fölre.
Én ezeket, Dani, elengedem a fülem mellett. Az alig, hanem melletti lévő foghítelek lehetett, erről vitatkoznak egyébként a Budapest Régiképeken Facebook csoportban, hogy az épület 1914-15-ben épült, az áruház 1921-ben költözött be, a Szövetség utca, Rákóczi utca sarka volt sokáig üres a Magyar Divacsarnok 56-os pusztulása után, illetve talán az Alsó Erdősor utca hattáján is volt egy telek, amint semmi vagy valami csak egyszintes épület volt. Ma mindkét terület, tehát az R70-es irodaház foglalja el. Ilyen információk derülnek ki az Annó Budapest apropóján az interneten. Úgyhogy nézzék meg az Annó Budapest Facebook csoportját, lájkolják, mert különben elaltatják, gondolkozzanak, keressenek emlékeket az otthonáruházzal kapcsolatban, mitől volt jó, mitől volt menő, beszéljünk egy kicsit, ha van valakinek emléke arról, hogy saját szervizes munkahálózata volt az áruháznak, akik mondjuk, ha vásárolt az ember egy mosógépet, akkor azt elmentek és beüzemelték, vagy mint ahogy a tévénél is említettük, rendes beállítás volt az otthon áruházban, úgyhogy ez lesz egészen 4 óráig, remélem abba hagyta már az eső, úgyhogy folytatjuk mindjárt.
Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez itt az Annó Budapest, vége a csendes pihenőnek és az otthonáruháza mai Annó témája, 24.06.95.3, illetve 24.07.95.3, az 1961. augusztusában, szeptemberében megnyílt áruházról beszélünk, ugye azt írta 1961. július 5-én az újság, hogy míg a nyáron megnyílik az otthonáruház, kijelölték a divatcsarnok új helyét, pályázatot írnak ki a tervezésre. Most már valóban elmondhatjuk, az utolsó simítások folynak, a Rákóczi út 74-76 alatt újjáépülő és hamarosan megnyíló műszaki áruházon a volt divatcsarnok helyén. A divatcsarnok vezetésével létesül az új áruház, melynek építkezése rendkívül elhúzódott, Trautmann Rezső építésügyi miniszter és Tausz János belkereskedelmi miniszter intézkedésére volt szükség, hogy a munkálatok meggyorsuljanak, és számos határidő módosítás után a nyár végén átadhassák rendeltetésének Budapest új áruházát. Tehát az otthonáruház. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Molnár Zsuzsa vagyok.
Készcsó.
Hát én csak azt szeretném elmondani, hogy én ebben a két áruházban dolgoztam.
Uh-huh. A divatcsarnokban és az otthonban.
A divatcsarnokot, ami most volt divatcsarnok ugye az utóbbi időben,
igen,
volt párizsi áruház, az 64. november valahanyadikán nyitották meg, a karácsonyi vásárban már dolgoztunk, és attól kezdve az otthon áruház és a divatcsarnok, mert hogy az lett a divatcsarnok, közös vezetés alatt volt. Ahogy a hölgy, az előző hölgy mondta, a Tarjány úr, igazgató úr, egy tüneményes ember volt, ő az állami áruházaknak az igazgatója lett aztán, és ez a két áruház meg egy vezetés alatt volt.
Igen, 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 igen.
Hát én az áruátvételben árosztályon dolgoztam, uh-huh, hát sokat, ugye ezt közösen is kellett esetenként csinálni, és hogy egy kedves vevő mondta, hogy szakképzettek voltak az előadók, hát azok voltak.
Mi volt az ön munkája?
Az én munkám árelőadó voltam, árszakértő.
Az mit jelent?
Árakat csináltam.
Na, azért azt mesélj el, tehát.
Az áru, bejött az áru számlával. De most ugye sokszor bejött, ugye, mi nagyon sok gyárral közvetlen kapcsolatban voltunk. Úgy az otthon áruház, pláne ugye a bútorosztály, az anyag, ahol a szöveteket, különböző kelméket, textiliát árulták. Ezek leginkább a vállalatokkal, akkor dolgozó különböző nagygyárakkal voltunk kapcsolatban. Nekünk volt olyan nagy szerencsénk, hogy közvetlenül lehettünk, tehát nem kellett mindig megvárni a központi anyagbeszerzést. A divacsarnok az leginkább a konfekcióval volt ilyen kapcsolatban, de volt a divacsarnoknak külön egy nagy áruház része, a műszaki osztály.
De akkor még mindig nem derült ki.
Száz Ferenc iskolából, szakiskolából a divacsarnok volt kijelölve, és a tanulók oda jöttek gyakorlatra.
De az még mindig nem derült ki, vagy számra nem derült ki, hogy árelőadóként hogyan alapított meg árakat?
Hogyan állapítottam meg? Hát először is úgy, hogy megvoltak ugye a különböző, minden áruháznak, általában minden áruháznak megvolt az a szabálya, hogy mennyi lehet az árrése. Uh-huh. Milyen árréssel dolgozhat.
Értem.
És akkor ugye megjött az áru,
számlával,
hát leginkább termelői árral. Akkor arra rá kellett számolni a nagykereskedelmi árrést. Uh-huh. Annak is minden, hát természetszerűen a legtöbb és minden árunak, árucsoportnak külön árrése volt.
Értem.
És utána rá kellett tenni a mi árésünket, és lehetőleg úgy, hogy ne járjunk rosszul. És el is tudjuk adni.
Nehéz munka volt ez?
Gyönyörű.
Gyönyörű, az ugyanolyan, mint a nehéz lenne.
Igen, de ugye olyan embernél tanultam, mint a Csikós nagy, és ott nem lehetett nem megtanulni.
Aha.
De nagyon szép munka, és azon felül, hogy szép munka volt, hát sok minden mást is kellett azért csinálni, de... Az az igazság, hogy ott egy olyan nagyon jó kollektíva volt. Most lehet, hogy én egy öreg asszony vagyok, és itt sápítozok a jó kollektíváról, de az otthonáruházban is egy annyira jó összeszokott társaság volt, és a divacsarnokban is. Kérdezte, hogy hány ember dolgozott az otthonban, hogy az otthonban, meg hogy mennyi lehetett, azt nem igazán tudom, de hogy a két áruházban 600 ember dolgozott.
Az rengeteg.
Hát, de tudja, ez majdnem mindegyik ismerte egymást.
Értem. És az otthonban dolgozóknak volt hátul az öltözőknél valami étterem, vagy egyáltalán hogyan zajlott az áruházon idézőjel kezdődik kívüli élet?
Hát, volt egy ilyen ebédlőszer, az nem volt jól megoldva. Uh-huh. Az nem volt igazán jól megoldva egyik áruházba se.
Értem.
Hát, igen.
Hát talán a Corvinban.
Úgy az ebédet, azt a Corvin áruház konyhájából kapta. Uh-huh. Hát nem csak ez a tírt áruház, de ugye Rákóczi úton volt még sok.
Igen, igen, igen.
Utána még volt sok, és akkor hát ott a Corvin áruházban volt leginkább a főzés, és itt csak ilyen kis melegítő konyhák voltak, és hát egy ilyen kis berendezett étterem.
Értem, tehát azért az kimaradt a humán erőforrás menedzselés.
Hát igen, a tervezésből, tudja, az úgy szokott.
Igen.
Az már úgy hátul volt.
Értem.
De ragyogó jó vezetők volt, hát most képzelj el, hogyha az ember azt mondja, hogy ragyogó jó vezetők voltak, tényleg azok voltak.
És
ismerték, jóformán ismerték a dolgozóikat, ugye meg lehetett beszélni, ha volt valami, pedig higgy el, hogy nagyon sokat kellett dolgozni.
Megnézte mondjuk...
És fél órákat. Aha. Például.
Az sok. Megnézte az igazgató reggel, hogy mindenkinek tiszta a körme és fényes a cipője?
Nem, meg a bugyogóinkat sem nézték.
Na jó, az érthető.
Ne csak azért gondolom, hogy milyen színű. Nem, ilyesmi nem volt, viszont az igazgatónő mindig hátul jött be az áruátvételnél, a teherlifttel ment föl, és mindig megkérdezte minden emeleten például, hogy van valami probléma, volt valami probléma tegnap, mi történt, van valami gond.
Igen.
Tudja, ez olyan tisztességes jó dolog volt.
Értem. És ki döntött el, hogy mondjuk akció van, vagy nyári vásár, vagy téli vásár?
Hát voltak áruforgalmisták.
Aha.
Áruforgalmi vezető is volt, és az igazgató, és a főkönyvelő, hát ugye mindenki, mert ebben azt kellett megnéznünk. Az akciót ugye akkor még úgy kellett csinálni, hogy benne maradjunk a 15%-ba azért, mindenhol meg legyen nekünk a pénzünk. Ráfizetni nem lehetett. És azért is voltak, lehet, hogy butaságnak fog hangzani, de azért is voltak akkoriban különböző árleszállítások, hogy ne kelljen az előző évszakoknak az áruját például konfekcióba tartani.
Értem.
Mert jobban járunk vele, ha eladjuk.
Igen, érthető.
Még ha olcsóbban is adjuk el, de ezt mind ki kellett számolni.
Erre.
Ezt mind meg kellett nézni, főkönyvelő, áruforgalmisták, volt az áruforgalmi vezetők, és az áruforgalmisták esetenként még külföldre is mehettek, hát külföldre, igen, Csehszlovákiába.
Az külföld.
Igen, akkor már nagyon külföld volt, és sőt, még az NDK-ba is mehettek vásárolni.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte mindezt.
Hát nekem nagyon jól esett, nagyon szerettem ott lenni. 30 évet húztam le a záruházaknál.
Éreztem. Köszönöm szépen.
Viszonthallásra.
Kész csók viszonthallásra. 24 07 95 3, két emléket írt meg egy kedves hallgató SMS-ben, az egyik: a Rákóczikon sétáltunk télen mínusz 20 fokban, és az otthonba menekültünk be felolvadni, ez van az egyik. A másik: ott vettem egy hiperangol import etetőszéket a fiamnak, és aztán megír, de hát szokás szerint kicsit összefolynak a sorok az SMS falnak köszönhetően, de a dolog lényege az, hogy a 90-es évek közepén egy nyelviskolán keresztül tanította egy évig a divatcsarnokban a D és az otthon áruház eladóit angolra. Megtanítottam nekik az alapvető társalgási fordulatokat, amikkel el voltak a vevőkkel, szoktam találkozni az egyikkel, műszaki osztályvezető lett a szaktudásának meg az angolnak köszönhetően. Írta ezt meg a 06303030953-ra, és most egy másik hallgató jön. Halló, jó napot kívánok! Halló! Kész csók, jó napot kívánok!
Én Klári vagyok. Középiskolai tanár voltam annak idején, és a szakképzésről szeretnék egy pár mondatot mondani, ha szabad.
Hogyne?
A Jurányi utcai kereskedelmi szakközépiskolában voltam gyakorlatvezető tanár. Következőképpen nézett ki a szakmai képzés. Minden évfolyam, első évfolyam élelmiszerkereskedelembe, második évfolyam ruházati szakmába, harmadik évfolyam vegyesiparcik szakmába, negyedik évfolyam újra élelmiszerkereskedelembe töltötte a gyakorlatát. Minden héten egy napot gyakorlati munkahelyük, a gyakorlati munkahelyüken töltöttek. Kapcsolatot tartottunk a különböző vállalatokkal, a vállalatokon belül azokkal a boltvezetőkkel, akik hajlandók voltak fogadni a gyerekeket és részt venni a szakmai képzésükben.
Értem.
Ezen kívül minden év végén a nyári szünetbe az első év folyamosok 2 hetet, a második, harmadik évfolyamosok 3 hetet, a negyedik évfolyamosok egy 4 hetet voltak kötelesek az adott szakmai gyakorló helyükön tölteni, valamennyi kis fizetést kaptak. Ezen kívül érettségi vizsgát tettek a gyakorlati tantárgyból.
Igen.
Ami összevontan tartalmazta mind a négy szakma ismereteit. Csak, ezt csak azzal kapcsolatosan szeretném megemlíteni, hogy az egyik hallgató beszélt arról, hogy felkészültek voltak,
igen,
az eladók.
Igen, igen,
igen, felkészültek voltak, mert meg volt az a iskolai tanulási, tanítási háttér, amelyik ezt lehetővé tette. Ugye a Jurányi utcában két tulajdonképpen történelmi iskola létezett, mind a kettőt megszüntették, nem tudom, hogy tudja-e, ott alakították ki ezt az úgynevezett Jurányi inkubátorházat. Megszüntették a kereskedelmi szakközépiskolát, megszüntették a mellette levő közgazdasági szakközépiskolát, és a szakmai képzés, hát az elúszott a levegőbe.
Igen, pont ezt akartam, erre akartam rákérdezni, mert mondta a negyedik évfolyamot, és ugye azt időnként így el szoktam mondani, hogy én kereskedelmi vendég és vendéglátóipari szakközépiskolába jártam, ahol volt természetesen szakmunkás képzés is, akiknek mondjuk 3 év volt az összes, és, de hát mint kiderült, ön már az érettségivel járó kereskedelmi
oktatás. Nem, ez szakközépiskola volt.
Értem,
itt,
igen.
Itt közismereti oktatás is volt, nem is akármilyen.
Értem.
Mert például én is ott végeztem annak idején jó régen, és bizony egy kis rátanulással bejutottam a közgazdasági egyetemre. Tehát olyan közismereti képzés volt, hogy hát megállt a helyét a gimnáziumokban végzettekkel szemben vagy mellette. És ezen kívül egy olyan szakmai képzést kaptak, amivel érettségi után boldogan fogadták őket abba az üzletben, hova éppen óhajtottak menni. Na most a divatcsarnokkal voltunk is kapcsolatban, voltunk az otthonáruházzal, nem. Engem azt tévesztett meg, hogy említette a divatcsarnokot.
Igen, igen, több hallgató is, hiszen korábban a divatcsarnok volt a helyén.
Bizony, kapcsolatban kerültem a Schmuck Andor édesapjával, aki ott, ha jól emlékszem, a ruházati osztálynak akkor a főosztályvezetője volt, amikor mi ott gyakorlatoztattuk a gyerekeket. Egy tüneményes
Látja, ezt mondtam a műsor elején. Ezt mondtam a műsor elején, hogy olvastam egy cikket, valamikor a 60-as években kelteződött, ami arról szólt, hogy az áruházakban volt, az áruházaknak volt ki mit tudjuk. Tehát egy ilyen szakmai ki mit tud, jöttek a Corvinból, a versenyből, a lottóból, a nem tudom, az összes többi áruházból az eladók, csapatokat alkottak, és aztán mindenféle ilyen kereskedelemmel, műszaki dolgokkal, árusítással, eladással kapcsolatos teszteket kellett végezniük, egyfajta ki mit tud volt, és a csapatok azok mit tudom én, nyertek egy rádiót, vagy nyertek egy lemezjátszót, de hogy ezen az első szakmai ki mit tudon a nyertes, az az otthonáruház ifjú eladója Schmuck Andor volt, és így rácsodálkoztam a névre, és ezt idéztem, és de akkor kiderült, hogy ez Schmuck Andor édesapja.
Bizony ez az édesapja volt, és egy roppant segítőkész, rendkívüli ember volt, nagy tudású, öröm volt vele együtt dolgozni. Mondom, én iskolai gyakorlatvezető voltam, ami azt jelenti, hogy én fogtam össze tulajdonképpen iskolai szinten a különböző áruházakkal, vállalatokkal a kapcsolatrendszert.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
Én ilyen értelemben, ilyen szempontból kerültem kapcsolatba a Schmuck Andorra. Sőt, meg kell mondjam, még a fia is oda járt a mi kereskedelmi szakközépiskolánkba, hogy aztán utána hova
hát most azért így lehet látni, igen. Köszönöm szépen.
Kérem.
Kész sokan viszont hallásra. Mik nem derülnek ki, látod az Annó Budapestben, ez a jó műsorban, teljesen hihetetlen történetek, meg nevek kerülnek elő, meg mindenféle információk. Hívjanak bennünket, ha van hasonló jó, nem szükséges, hogy Schmuck Andoros legyen a történet, de kapcsolódjon az otthonáruházhoz. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot napot kívánok, Baráth Judit vagyok.
Kész csókom.
Elég régi történetet akarok az otthonállással kapcsolatban elmesélni. Én nagyon a közelében lakom, és 56-ban, én nem tudom, erről volt-e szó, mert nem tudtam végül, rég a kezdet óta hallgatni. Uh-huh.
Nem volt.
Hogy meggyulladt ugye az otthonállást felnyújtották. És vagy egy repesz belen, vagy egy bomba belement, én azt nem tudom.
De akkor még divatcsarnok volt.
Divatcsarnok. Igen. És amikor a tűzoltók megoltották, akkor az áruháznak a pincéje teljesen beázott annyira, hogy úszni lehetett benne. És ahol én laktam, ott a házmester, hát ez egy különleges pasi volt, és képes volt, és mások is képes volt beugrani a vízbe, a pincelizőbe, és kihalászni, nem tudom, televíziót, meg amit tudott, és ez úgyhogy a Jóisten megvettem, mert valami tüdőgyulladást is kapott ettől, de szóval ez számomra fantasztikus volt, és hát azóta is emlékszem rá. És a másik pedig az, hogy az én barátnőm pontosan hát a 75-ben Rákóczi út 75-ben lakott ez, meg a 73, tehát a mellette levő házba, apkámmal mentünk, a barátnőm az akart.
Várjon, a páratlan oldal, tehát ez 72-74 volt az otthonáruház.
Akkor a 74-be.
Igen.
De pont a mellette levő ház. És apkámmal akartunk vinni kenyeret a barátnőméknek, és nagyon megijedtem, amikor megláttam a kiégett divatcsarnokot, és hát az ő házukat nem érte, de ők meg nem voltak, elköltöztek, hogy elmentek onnan. És a frászt kapták a tűztől, és mert valahogy nekem ez a úszás, ez annyira bennem maradt, az emberi, hogy mondják azt, kapzsiság.
Habzsolhábság.
Igen, így, ahogy mondta. Úgyhogy ez volt az én történetem.
Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Kérem szépen.
Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
Halló?
Készcsók.
Halló?
Készcsókom, jó napot kívánok, tessék beszélni.
Ú, de rosszul hallok. Jó napot kívánok. Halló, Erzsi néni vagyok.
Hello, Erzsi néni.
A következőkért telefonálok, hogy éppen tegnap jártam ott az otthon áruház környékén, és láttam, hogy ez a felirat az nem vízszintes, hanem függőleges.
Ezt magyaráztam én is.
Mindig ott van.
Igen. Igen, tehát ezt mondtam a kedves hallgatónak. Nem hall engem?
Hú, nagyon rosszul hallok.
Azt mondtam én is a kedves hallgatónak, hogy ha egymás alatt vannak a betűk, akkor az biztos, hogy nem vízszintes, hanem függőleges. Az otthon áruház.
Függőlegesen van, és kíváncsi lettem volna, na mondom, ezt lehet, hogy egyik este elmegyek arra, és megnézem, hogy vajon a neon felirat még működik-e.
De, hogy biztos, hogy nem működik, mert...
De, és hogy hívják? Hát rájöttem egy kicsit, aztán nosztalgiáztam ott, mert én is nagyon sok mindent vásároltam abba az áruházba.
Mit?
És nagyon szerettem ott mindegyiket. A versenyt, a lottót, az otthont, de az otthonban mindent lehetett kapni.
Ott vezették be első körben a 1000 apró cikk árusítását, ami abban különbözött a korábbi kereskedelmi gyakorlattól, hogy az emberek elvehették a cuccot, és aztán oda mentek vele a pénztárhoz, és kifizették. Korábban ez nem volt egy ismert és használt módszer.
Igen, a bútortól kezdve a szőnyegig nekem is, még megvan a bútorom is,
na,
amit ott vettem.
Emlékszik a bútor?
Nosztalgiáztam, úgyhogy többet nem, csak ezért telefonáltam, nem akarom az időt elvenni mástól, de úgy nagyon jó eső érzés ezeket a műsorokat, imádom Miklós ezeket a műsorokat.
Nagyon megtisztelő, köszönöm szépen.
Különösen ilyen időskorban, mert már én is 86 éves vagyok, visszarepíti az embert a szép időkbe.
Igen.
Nosztalgiázik.
Köszönöm szépen, hogy hívott.
Köszönöm.
Készcsókon, viszont hallásra. Annó Budapest, otthonáruház, Dani, Brigi, Kardos Józsi, Kismária és Punksnodded Miklós várja az önök hívásait. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jól hall engem?
Erzsébet vagyok.
Erzsébet, jól hall engem?
Hát többé, kevésbé.
Jó, akkor hallgatom.
Nos, két részből áll a hozzászólásom. Az egyik az, hogy az apósom annak idején az alapítástól kezdve az divatcsarnok méteráru osztályán volt, ott dolgozott, mint kereskedő segéd, akkor így hívták őket. És ebből az időszakból egy emlék maradt meg, amit úgy mesélt a család, hogy akkor rendeztek áruházi divatbemutatókat.
Igen.
És oda az alkalmazottaknak a gyerekeit is meghívták, mint szereplőket. Uh-huh. És így az én leendő sógornőm szintén egy ilyen gyerek divat bemutatón részt vett, és ennek az emlékét örökké megőrizte az anyósom, úgyhogy a hagyatékában meg is találtam a kivágást abból a folyóiratból, vagy képeslapból, amelyik közölte erről a tájékoztatót. A másik, hogy nem tudom, ha a Rutkai név, gondolom, vannak még emberek, én nagyon öreg vagyok, vannak még emberek, akik emlékeznek egy Rutkai Ottóra és egy Rutkai Évára.
Hogy ne emlékeznének, persze. A Rutkai név az már előkerült a mai műsorban.
Na igen, szóval ők ennek a családnak a leszármazottai. Uh-huh. Nem tudom, hogy a Páli vagy az Antali, de a Rutkai gyerekek az áruházi Rutka is annak a leszármazottai voltak.
Na látja, ezt se tudtuk eddig, vagy legalábbis én nem tudtam.
Hát többek között onnan is, mielőtt még nagyobb nevek lettek volna, ezzel a divat bemutatóval kapcsolatban mesélték el, hogy a Rutkai Évával együtt lépett fel a leendő sógornőm.
Ez hatalmas nagy élmény.
Nagy élmény. Később. Akkor még nem volt akkora, mert akkor még ő is kislány volt. Uh-huh. Ő is a gyerek divat bemutatón vett részt a 30-as években. Na most a másik, hogy ott volt olyan kedvezmény, hogy az alkalmazottak vásárolhattak kedvezményes áron, még az is lehet, hogy részletre is, de biztos, hogy nagy kedvezménnyel különböző dolgokat, és az én apósom és anyósom vásároltak egy étkészletet, szintén ilyen kedvezményes áron egy porcelán étkészletet, aminek a tálaló része, tehát leveses tál, stb., azok a mai napig nálam szolgálnak.
De szép.
Én örököltem őket, úgyhogy ez is megvan. Akkor még az is volt, hogy az alkalmazottak kedvezményes áron vásárolhattak. Hát később azt hiszem, ez a kedvezmény megszűnt.
Aha.
Ez egy olyan méteráru osztályon dolgozott egyébként, és nagyon szeretett ott dolgozni.
Értem.
És nagyon-nagyon sokáig ott dolgozott. Na, most nem mesélem el, hogy miért szűnt meg a munkaviszonya.
Mert?
De aztán utána, amikor már otthon áruház, hát még divatcsarnok korában is jártam ott,
igen,
nem túl sokat, de amikor otthon áruház lett, akkor a férjemmel rendszeresen járőröztünk, hogy mit lehetne valami, különösen az ilyen kisebb háztartási dolgok, mert hát addigra mi már azért eléggé berendezkedtünk, mert 53-ban házasodtunk.
Értem, addigra már majdnem minden megvolt.
A házasodtásunk elég komplett volt, de például nagyon jól emlékszem rá, a mai napig megvan, és ellentétben a később vásárolt műszaki cikkekkel egy elektromos kávédaráló.
Na.
Mert akkor még darálni kellett a kávét.
Minden.
A 60-as években még nem ilyen ledarált és vákumozott formában árulták a kávét, hanem túlnyomó részt darálni kellett. De az a daráló a mai napig is megvan nekem, amit ott vásároltam. Meg más egyéb ilyen apró dolgok, amire nem emlékszem, de erre világosan emlékszem. Meg arra, hogy mi rendszeresen jártunk oda ellenőrizni, hogy milyen az új árufelhozatal, és valóban nagyon érdekes volt.
Mikor darált utoljára a kávédarálóval?
A kávédarálóba? Hát nem olyan nagyon régen, ugyanis én azt a kávédarálómat most mágdarálónak használom, ugyanis ha beleteszek egy kis kristálycukrot,
igen,
és ráteszem a mákot, nagyszerűen meg lehet vele darálni.
Aha.
De bevallom őszintén, szemes kávét egyszer vettem, amikor megjelent, hogy lehetett kapni, mert nem, annak is már sok éve, uh-huh. egyszer láttam valahol szemes kávét, és akkor kíváncsiságból vettem, de úgy döntöttem, hogy inkább megveszem én is vákumcsomagolásba. Biztos jobb, hogyha úgy darálom.
Persze, Isten. Hogy jobb. Igen. Meg ráadásul még azzal a kézi darálóval, amit ugye tekerni kellett a
tetejét. Hát olyan van nekem olyan, tehát az ilyen családi
persze.
örökség.
Igen, nálunk is van otthon egy ilyen apró pénzt tartunk benne. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Nagyon szívesen örülök, hogy meghallgatott.
Kész csókon, viszont hallásra. Most ebben mi volt a vicces, hogy apró pénzt tartunk a kávédarálónak abba a kis fiókjába?
Illúzió romboló egy picit, nem? Tehát, hogy gondolná a hallgató, hogy elkezdesz mesélni, hogy milyen szép emlékek fűznek téged ahhoz a készülékhez, és akkor nem.
Tök szép emlékek fűznek.
Porosodik a polc tetején, és beledobálod napvégén az apró pénzt.
Nem. Nem magyar apró pénzek vannak benne, hanem külföldi túrákról maradt apró pénzek.
És milyen motiváció vezényelt téged arra, hogy ezt egy kávédarálóban őrizd?
Nem tudom, nem tudok keresztkérdésekre válaszolni.
Örülök, hogy beszéltünk.
Igen, viszont hallásra. Köszönöm szépen, Dániel. Azt írja egy kedves hallgató SMS-ben, hogy a 06303030953-ra tetszik a műsor, jó a téma, erről még jövő héten is sokat lehetne beszélni. Mi egy nagy szőnyeget vettünk ott iszonyú drágán, 14 ezer forintért, akkor az valóban nagyon drága szőnyeg volt, de ez még ma is szőnyeg, erről is lehetne műsort készíteni. Hogy milyen volt a minőség, amit akkor kaptunk, írta nekünk Márti. Halló, jó napot kívánok!
Szervusz, Miklós!
József, szervusz!
Hát, nélkülön nincs műsor. Na, a Szövetség utcában nőttem fel.
Igen.
Aztán később a Garaiba, de sokat jártunk az otthonáruházba, de addigra már szét volt lőve az ivacsarnak.
Igen.
Amikor pici gyerek voltam, akkor egy hétig lemondunk a Szövetség utca 41-be a pincébe, a Légóba, sok-sok bombot ettünk, akkor nem jártunk ki az áruházba. Szóval, ott tettek a szüleim dohányzóasztalt, ott tettek csőbútort, és minden nap a dolgot, talán még dorgót is, amikor iskolába kellett menni, tudod, tornacipő népi neve.
Igen.
Na, szóval az úgy volt, hogy 56-ban ott fiatalok voltak a divacsarnok épületében, és oda ment valami fehér zászlós küldöttség, hogy menjenek ki a srácok, tegyék a fegyvert, nyugodtan szabadon elvonulhatnak. És ott volt egy néni, aki nagyon lelkes volt, és mondta, hogy nem mennek ki a fiatalok, nem hagyjuk meg magunkat. Ezek után az oroszok szétlőtték az egész épületet, akkor gyulladt fel minden, akkor rombolták le. Később 30-40 évig parkoló volt ott.
Uh-huh. Igen.
Igen, ingyen parkoló. A másik, tudod, van egy viccem, ezt egy röviden elmondom, jártak oda tengerésztisztek, hajósok.
Igen.
Többször láttam őket, és tudod, mit tettek? Hajódudát. Tudnék, hajók régebben jeleztek.
Igen.
Nagy vagyok, jövök, mögötted vagyok, vigyázz, elütlek, jobbra megyek, balra megyek, fordulok, beállok, leállok.
De most is jelölnek.
Nem. Sokszor állok a Batthyányin, nézem a parlamentet, nem akarok bemenni, csak nézem, és hallom, hogy a hajók nem kürtölnek, csendben jobbra mennek, balra mennek. Korábban ennek volt egy koreográfia, egy rendészeti szabályzat, a hajónak hajókürtel kell jelezni, ha elindul, ha leáll, ha jobbra, ha balra megy. Mm. Akkor a római sétáltam az öregemmel, a fater becsukott szemmel kódolta ki, mit csinál, és az történt. Ő nagyon értette ehhez, ez volt a dolga.
Értem.
Szóval a lényeg az, hogy kapitányok jártak oda, hajók ütöttek, és akkor nem volt ilyen sok hajós baleset a Dunán.
Értem.
Szerintem itt hiányzott helyen, ezt akartam elmondani, jó vicc volt.
Hát jó, vagy kevésbé jó vicc, de mindenféleképp egy plusz információ. Köszönöm.
Igen, nem jelezte. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Szia.
Majd mindig mutatjuk azt, hogy ez most vicces volt, vagy kevésbé vicces volt. Egy hallgató azt írja, vajon véletlen, vagy tudatos, hogy az annó kísérő zenéje dél-amerikai temetési menet zenekari zenéje. Egy játékfilmben a temetőben egy fiú bújócskázik az őt kereső férfi elől, és sokszor mutatják az éppen folyó temetési menet élén a zenekarral, ami az annó zenét játsza. Teljesen új információ, nem tudtam, én választottam ki ezt a zenét, de nem tudtam, hogy ez az.
Sokat mond el rólad.
Igen. Halló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Hallgatom, jó napot kívánok! Punks Naded Miklós vagyok.
Üdvözlöm, én Miklós Robert. A otthonáruházzal kapcsolatban, most, hogy így ezt meghallottam az előbb, Én 78-ban születtem, egy ilyen 5 éves koromig laktunk ott az alsó erdősorba, és nekem apukám ott dolgozott, ők azt csinálták ott egy csapattal, hogy amit az emberek ott vettek, szőnyeget, bútort, ilyen-olyan dolgokat, azt ők vitték haza, így házakhoz.
Akkor nem hallgattad az egész műsort, volt egy betelefonáló, aki a főtaxinál volt tehertaxis, És mesélte, hogy ott álltak a kristálykocsma előtt a kis teherautóikkal, barkas teherautóikkal.
A Valsóerdősor utcába.
Igen, 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 pontosan. És én kérdeztem tőle, hogy volt-e rakodó munkása, de mondta, hogy nem, egyedül volt. Meg
igen, mindenki egyedül volt.
Meg említette azt, hogy voltak ilyen csávók ott a környéken, akiket így meg lehetett kérni, és 10-20 forintért segítettek hazavinni, felpakolni.
Hát ők nem, mert ők igazából, tehát ők az otthonáruházból, tehát ők ott dolgoztak.
Tehát ez volt a munkájuk? Tehát
ők onnan voltak, aha, saját autóikkal, tehát személyautókkal, volt egy csapat, aki itt kifejezetten, de ők az áruházhoz tartoztak.
Igazából. Ja, értem, értem.
És én csak annyit akarok mondani ebből az egészből, hogy imádták ezt az egészet. Tehát ez annyira jó volt, én egy ilyen 4-5 éves koromig szembesültem így vele, de egy fantasztikus hely volt, tehát azt mindenki szerette ott. Csak ennyit akarok mondani igazából.
Értem.
Úgyhogy egy igazán jó csapat volt ott.
Értem. És édesapád onnan menj nyugdíjba, vagy egyszerű?
Hát utána ő már beteges kezdett, amikor 2013-ban meg is halt.
De akkor már nem is volt az áruház.
Amikor még ott laktunk, onnan, amikor elköltöztünk, tehát addig így nagyon intenzíven ott dolgoztak, már azt megelőzően, amikor én megszülettem.
Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Viszont hallásra.
Köszönöm, hogy meghallgattál. Szervusz.
24-06-953, illetve 24-07-953 az otthonáruházzal kapcsolatos történetek vannak a mai Annó Budapest étlapján. Halló, jó napot kívánok!
Szervusz, Angyal János vagyok. Egy előző műsorban azt hiszem már leszegeződtünk, hogy engednek.
Oké, mindenféleképp megtisztel. Helló János, csau!
Köszönöm. No, szóval én ott dolgoztam egy pár évet ebbe az áruházban, és egy-két olyan dolgot mondok, ami esetleg még nem hangzott el. Az az igazság, hogy volt egy időszak, amikor most nem hallgattam a műsort. Hát olyat mondok, ami már szóba került, akkor...
Sikítani fogok. Oké.
No, először is azt, hogy... Szó volt a Smuk Andorról, aki nyert egy
ilyen
pályázaton.
Nem, szakmai ki mit tudom.
Tanulmányi verseny. Nem tudom, elmondták-e róla azóta, hogy ő később a divatcsarnoknak lett az üzletvezető, illetve nem áruházigazgató, hanem egy alatt egyel fokozottan valaki.
Aha, ezt nem.
És ő volt a pártitkára is a divatcsarnoknak a annó datume. És van a fiacskája, azt nem tudom a keresztnevét, de aki most aztán Szozdem pártban tevékenykedik, nagyon kövér.
Igen, igen, de mindenki ismeri Smuk Andort, igen, tehát egy piknikus alkat mondjuk, azt ne kövérezzünk már. Igen, igen, ez már kiderült. És ő is kereskedelmi szakközépiskolába járt, ez is kiderült már az egyik kedves hallgató.
No, akkor a másik, ami igen talán érdekes, hogy azt lehetett tudni, hogy az otthonáruház igen alacsony volt a belmagassága, úgyhogy eléggé levegőtlen egy helység volt, és azon úgy segítettek, akkor még nem volt klímaberendezés szó szerint véve, de az az üres terek, ami az otthonáruház mellett volt, ott voltak kutak, és
igen,
a kutból húztak föl vizet, amit elpárásítottak, és azt a levegőt fújták be az áruházba, hogy kicsikét hűsítse a áruháznak a levegőjét. Tehát ez egy ős klímaberendezés volt tulajdonképpen.
Aha.
Ezért néha olyan pinceszak volt az áruházban, ennek volt köszönhető.
Egy kicsit dohos volt, igen, tehát hogy túl sok volt a pára. Nem tudom, hogy mondjuk a bútoroknak jót tette az, hogy...
Hát, annyira azért nem volt, nem vitték túlzásba. Aha. Annyira nem vitték túlzásba. Az áruházban nagyon sok orosz katonafeleség is bejárt annak idején, és imádták a piros perzsa szőnyegeket, mert ez volt a kedvencük. És ezen, mikor jött egy ilyen szállítmány, szinte összevesztek, és volt egy Szent Imre nevezetű áruház igazgatónk.
Igen.
Emlékszem, hogy ő állt a szőnyegeknek a tetején, és onnan osztotta az orosz bálisnyáknak a szőnyegeket, mert azt tucatjára vitték, mert neki meg ez volt a kedvenc szőnyeg.
Ő meg inkább úgy volt, hogy mindenkinek egy jár.
Hát valószínűleg így történt a dolog.
Aha.
Azt nem tudom, szinte elhangzott, hogy tulajdonképpen a otthonáruház, az továbbra is a divatcsarnoknak volt a részleget. A divatcsarnok
az, az elhangzott, és hogy a divatcsarnok vezetésével indult újra, vagy indult el párhuzamosan a divatcsarnok és az otthonáruház működtetése, igen, elhangzott.
Akkor még aztán érdekesség, hogy az otthonáruházzal szemben volt a technikaháza. Ez most is ott van ez az épület. Az, ami egy, tulajdonképpen egy templom volt, csak később ezt átalakították, szembe lézut a Rákóczi útnak a másik oldalán.
Ahol aztán volt sokáig játékterem, volt edzőterem, meg ilyesmi, nagyon jól néz ki, valamikor valami kínai oroszlánok vannak a bejáratánál, volt ott minden.
A karácsonykor ez ajándékcentrum áruházként működött, az otthon áruház divatcsarnoknak a kezelésében.
Értem.
A főiskolás tanulók, akik annak idején a kereskedelmi főiskolára jártak, ők voltak az alkalmazottai ennek az áruháznak.
Aha.
A vezetőséget adta a divatcsarnok.
Látod, ezt nem is tudtam. Tehát, hogy a technika háza az időnként nyári vásár, meg téli vásár alakult.
Csak karácsony előtt egy hónapig. Karácsony Értem. Előtt egy hónapig volt tulajdonképpen egy ilyen ajándékcentrum néven.
De egyébként mi történt ott?
Hát egy normál áruházként rendezték be az összes szintjét tulajdonképpen ennek a háznak. Annak a különlegessége az volt, hogy a felső szint az még megmaradt, az a templomnak ilyen boltíves kupolája, és hihetetlen hanghatásai voltak. Azt jelentette, az ember az egyik sarokba elmondott, valamint a másik sarokba tökéletesen lehetett hallani, úgyhogy óvatosan kellett beszélgetni.
Az elég izgalmas, igen.
Elég izgalmas hely volt ilyen szempontból.
Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt.
Ez lett volna nagyjából. Ja, ha lehet, ha egyszer az Újpesti áruház szóba kerül, arról is rengeteg mindent tudok.
Jó. Szólok a szerkesztőnek, hogy vésjük fel a listára. Köszi, viszont hallásra. Csau, szia János.
Az első új áruház a háború után Magyarországon.
Oké. Köszönöm szépen, szia. Azért arra biztatnám annak a kedves hallgató, aki leírta az Annó zenével kapcsolatos információkat, hogy írja már meg, hogy melyik az a film, mert kíváncsi vagyok rá. De azért még maradunk addig az otthonáruházban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Akkor én vagyok most.
Ön, kész csókom, jó napot!
Futó Kati vagyok. Nekem épp most fölhajtottam a szőnyeg sarkát, és megnéztem, hogy az otthon áruházba 2001-ben vagy 2002-ben lettem egy 250x350-es gyapjú szőnyeget, 82.000 forint helyett, gondolom akcióba, de hogy egyik biztos, tehát ez egy soproni magyar gyapjú szőnyeg. Ez a vásárlás, de az én barátnőm ott volt tanuló valamikor,
igen,
és később szakoktatóként a Centrum Áruházak műszakis tanulóit hosszú évekig tanította. Tehát az, hogy Centrumon belül így a tanulóknak volt egy oktató kabinet,
igen,
a 11. kerületben, és a Szász Ferenc Ipati Kereskedelmi Szakmunkás Képző Iskolában külön centrumosztályok voltak. Tehát műszakinak, ruházati eladónak, cipő eladónak, illetve papírírosz, stb. Stb. Úgyhogy az, hogy valaki bekerülhetett oda tanulónak, később lett aztán már élelmiszer is, az elég nagy dolog volt. Szóval az mindig, az egy kitüntetés volt. És centrumos dolgozónak lenni is kitüntetés volt. Úgyhogy én a centrumáruház felbomlását már a központba éltem meg, hát szörnyű volt, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez már az útörő, amikor szőnyeget vettem, akkor a otthonáruháznak a lassú felszámolási időszakában lehetett.
És azt mondja, hogy a szőnyeg sarkában ott van az otthonáruház felirata, vagy a bélyegzője?
Igen, ott van a címke.
Aha.
Tehát tudom, hogy ott vettem mind a két gyapjú szőnyeget, máig is használom.
Jól szolgálnak?
Hogy...
Jól szolgálnak?
Jól szolgálnak. Jól szolgálnak. Ezek még igazi gyapjú szőnyegek. Régen a Sopronban volt egy nagyon jó szőnyeggyárunk, és kitűnő minőségű. úgy hívják ezt a szőnyeget, hogy Palmira. Olyan jó a címkéje, hogy lefotóztam, a Messengeren elküldtem, mindent lehet róla. A címke, az árcímke alapján lehetett leolvasni a dátumot, hogy mikor áraszták be. Egyébként az előbb a fiatal ember azt mondta, hogy az édesapja kiszállításban. A centrumnak volt centrumházhoz szállítás szolgáltatása. Tehát már ez a 2000-es éveket vagy előtte volt házhoz szállítás, amikor a centrum kocsival a gépkocsi vezetőt kísérte egy centrumos kolléga.
Értem.
Tehát így lehetett, hogy az édesapja a házhoz szállításba részt vette.
Nagyon hát szépen köszönöm.
Én nem dolgoztam, én a lakástextil osztályt ismertem, és még annyit tudnak elmondani, hogy igen? Egymás közel volt a Corvin áruház, de mégis egész más vevőköre volt a Corvin áruháznak, meg az otthon áruháznak. Én lakástextilnek a nagy kerészén dolgoztam rendszerváltás után, és a minőségi, drágább termékek azok jobban mentek az otthon áruházba. Nagyon jól lehetett az értékesítési adatokból látni, hogy hol mit keresnek jobban.
De,
igen?
De a Corvinban is árultak lakberendezési tárgyakat? A szőnyeget mondjuk nyilván véletlenül.
Árusítottak lakástextilt.
Lakástextilt, értem.
Lakástextilt. A butot nem. A butot azt a...
Csak az otthonban.
Meg az otthon áruházba értékesítettek.
Értem.
És mi centrumosok még máig is van egy nagyon jó kis Facebook csoport, még máig is tartjuk egymással a kapcsolatot, akár a vidéki áruházak, szóval az, hogy valaki centrumos lehetett. Mikor én oda kerültem szakoktatónak, hát az nagyon nagy kitüntetés volt, hogy egyáltalán egy másik, egy kis széktől oda kerülhet ilyen.
Azt láttam a Budapest régi, illetve az Annó Budapest oldalán, hogy lájkolta és megosztotta a Centrum rajongói Facebook csoporta a mai műsor ajánlóját. Tehát, hogy ott,
meg mások is.
Meg igen. Mások is. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Köszönöm.
Kész csokon, viszont hallásra. 24.06.953, illetve 24.07.953, közben Dani már egy másik műsorra készül, és ezért volt ez a kis bent maradt telefonhang. Halló? Ne idegeskedj, Dani, nyugodj.
Jó napot kívánok, Vera vagyok.
Kész csók,
Vera. Valami azt hiszem, nem hangzott el a műsorba. Ez az 1960-62-es éveket érinti, és az otthonáruházat, hogy abban az időben azért hiánygazdaság volt, különösen például bútorba, tévébe, és én telefongyárba dolgozván, a szakszervezet időnként kapott, én nem tudom milyen módon, ilyen vásárlási lehetőségeket, utalványt. Én így vettem az otthonáruházba a Fákja bútort, ez egy bútor család, és később a televíziót is. Úgyhogy csak ennyit akartam mondani, hogy azért nem ment olyan simán minden, amit az ember meg akart venni.
Persze, hát pont arról beszélt két óra után néhány perc az egyik hallgató, hogy egy remek Gabi heverőt, illetve hát kettőt,
igen, hallottam,
kettőt vásároltott.
De én a kiutalásra, a hiányokra
igen,
mondom.
Igen, igen.
Hiánycikkekre.
De hát a Gabi se volt, tehát hogy mutyizni kellett egy kicsit, tehát le kellett fizetni egy eladót, hogy hozzájusson az ember.
Igen, hallottam,
ja,
hogy
értem.
Várakozott rá.
Értem.
Hát én köszönöm szépen, ennyit akartam.
Nagyon kedves, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Nem tudom, hogy van-e még telefonálunk. 24.06.953, néhány perc múlva véget ér az Annó Budapest, és ami ma az otthonáruházzal foglalkozott. Valóban, ahogy most itt említette a kedves hallgató, hogy a centrum dolgozóknak van egy Facebook csoportja, akik nagyon összetartanak, és sok információt megosztanak egymással. Fölírtam még a budai skálát is egyébként az újpesti áruház mellé a témák közé, hogy egyszer, amikor van hozzá kedvük a kedves hallgatóknak, és mondjuk pont nem az akadémia megvédésért szolgáló tüntetésen vannak, hanem csak otthon és Annó Budapestet hallgatnak, akkor majd beszéljünk, mondom adott esetben az újpesti áruházról, de ott van a témák listáján, mint említettem, a Barkasz autó. Igen, 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 tehát az lehet, hogy egy kicsit szűkíti a hallgatóknak a betelefonási lehetőségét, hiszen Barkasszal azért nem a magyar társadalom jó része járt, mint mondjuk a Pannóniával, ami a 2-3 héttel ezelőtt volt az Annó Budapest programja. És van még egy hallgatónk, már is visszajövünk. Azt írja, Miklós, megírtam volna a film címét, de nem emlékszem, de híres film, VHS-re fel is vettem, de több száz kazettán már nem tudom megtalálni. A hallgatókban bízunk, az is jó, a hallgatókban bízunk, meg hát nyilván a keresőkben, hiszen ha beírjuk a könnyűzenei felvételnek a címét, meg odaírjuk mellé, hogy valamelyik, hogy melyik film soundtrackjén szerepel, akkor biztos, hogy ki fog derülni, utána fogok járni. Nem tudom, hogy zavaró-e az, hogy egy dél-amerikai temetésen ezt a zenét játsszák. Hát ezt játsszák. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én annyit szeretnék mondani az előbb, az imént egy hölgy telefonált,
igen?
Hogy lehetett bútort kapni a koordinálóházban.
Aha.
Mi vásároltunk ott egy kanapét, uh-huh. amit Gyoma Endrődön gyártottak, és ilyen svéd jellegű kanapé volt, ezt 1989-ben vásároltuk ott.
Mit jelent az, hogy svéd jellegű?
Fa kerete volt, uh-huh. tulajdonképpen ilyen, akkor már ilyen IKEA jellegű bútornak számított, ami tehát akkor nyitott az IKEA
igen,
nálunk.
Igen.
És hát csak ennyit szerettem volna uh-huh. mondani, meg azt, hogy nagyon jó a műsor.
Jaj, nagyon kedves, nagyon meg is hatottam tőle.
És tavaly is volt, még gyorsan elhadarom, hogy volt a Kőbányáról egy
igen,
ilyen műsor.
Nem is egy, hanem kettő.
Elfelejtettem, annyira szerettem volna bejutni, hogy a Maghetes sarkon ott forgattak egy filmet a Gálfi László kenguru című filmet uh-huh. a 10. kerületben. Én ezt csak most elmondtam gyorsan, és köszönöm, hogy meghallgattam.
Tök jó, hogy elmondta. Jó film egyébként, a kenguru mindenkinek ajánlom figyelmébe. Bravúros szereposztás, nagyon jó zenék, és az Ifával vagy Zillel csapatja a kenguru, azon gondolkodom.
Igen, és a Vándor Éva meg a Trokán Péter is játszanak benne, úgyhogy nagyon szuper.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kész csók, viszont hallásra. Említettem, hogy van az Annó Budapestnek Facebook oldala, ott született egy bejegyzés, hogy üdv, Trabant voltak kirakatban, 600-as talán 27 ezerért, és a Velorex is rémlik, ezt írja Kőhalmi László, úgyhogy kedves hallgatókat arra biztatom, hogy gyorsan menjenek fel a Facebookra, és lájkolják, kövessék, jelezzék, hogy kíváncsiak erre a műsorra, mert aztán nem lesz, aztán nézhetünk hülyén. Köszönöm szépen a mai műsor létrehozásában segítőknek, Kemény Daninak, Kis Máriának, Kardos Józsefnek és Árva Brigitának a segítséget. Valaki azt írja, hogy nem zavaró a temetési zene, sőt, a divatcsarnokban dolgozott. Ez még egy SMS, Cserháti Zsuzsa a munkatársak javaslatára jelentkezett a Ki mit tudra. Ez derült ki a mai Annó Budapestben, amelynek a műsorvezetője a kevésbé népszerű és alázatos narrátor Punks Nadded Miklós volt. Egy hét múlva ismét találkozunk, a viszont hallásra.
Műsor elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük!
A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon www.klubradio.hu